prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében az ESG trendeket vesszük górcső alá, miért fontos a mindennapjainkban a biodiverzitás, és hogyan alakítja át többek között az üzleti szemléletet, valamint a klíma és természet kockázatoknak az erősödése milyen változásokat hozhat az életünkben. Műsorunk második részében pedig alapkezelői szemmel vizsgáljuk meg a tőkepiacokat, egy nagyon volatilis környezetben kerültünk, de milyenek a kilátások, és milyen eszközökben érdemes gondolkodni befektetési szempontból, erre keressük a választ. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
A klíma és természet kockázatokról lesz szó mai beszélgetésünkben. Szoktuk érinteni az ESG témakört, de nem elég sűrűn. Itt van a stúdióban Naffa Helena, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartható pénzügyek kutatóközpontjának alapító vezetője. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, Robi, köszönöm szépen a meghívást!
Az elején talán kezdjük egy személyes kérdéssel. Mi motivált abban, hogy nézőpontot válts és csatlakozza a kutatóközponthoz, hiszen korábban elemzőként is, alapkezelőként is dolgoztál, tehát kapcsolatban voltál ugyanúgy vállalatokkal, adott esetben természetesen az ESG-vel is, de ez egy teljesen más szemüvegen keresztül történő működés. Mi volt itt a személyes motivációd?
18 évet töltöttem a sell side-on és a buy side-on, tehát befektetési bankban egyes iparágaknak az elemzésével, valamint vagyonkezelésnél, ott portfóliókezelésben, de ESG kockázatkezelésben is részt vettem, és a téma nagyon sürgőssé vált. Tehát azt láttam, hogy ez nem egy olyan kérdéskör, amit a szakma egyedül tudna megoldani, viszont nagyon sürgetővé vált a biodiverzitás kockázatok kérdéskörével. A szakmában használtuk ezeket az ESG-szkórokat, viszont fekete dobozként tekintettünk rájuk. Nem nagyon értettük a módszert, a mögött mi áll, és igazából azt láttam, hogy nagyon fontos lenne, hogy fejlesszük ezeket a módszereket, különösen ami a klímakockázat és a biodiverzitás kockázatot érinti. Tehát a befektetők szeretik tudni, hogy valós ez a kockázat, mennyire vegyük komolyan a számításba, és itt éreztem azt, hogy annyira sürgető ez a probléma, hogyha nem teszünk valami, ami tudományos igényű, akkor jönni fognak a gyorsan előkészített biodiverzitás szkórok, amik kielégítik azt a piaci igényt, viszont hogyha nélkülözik azt a szakmaiságot, azt, hogy beszéljünk természettudósokkal, és jöjjön valóban science-based alapú mutató létre, akkor nagyon nagy lenne a greenwashing kockázata, ami sokkal nagyobb kárt okoz, mert nagyon aláássa a szakmának a hitelességét. És ebben láttam egy nagy lehetőséget, egy hivatástudatot, ami miatt ezt a kutatóközpontot formalizáltuk, és EU-s pályázatok keretein belül szerettük volna ezt megteremteni.
Mik a legújabb trendek a területeden? Milyen klíma és természet kockázatokra kell leginkább odafigyelni, és ezek hogyan érintik a vállalatokat, a különböző csúcsvezetők menedzsment gondolkodását, illetve teendőit?
Igen, ugye az ESG kapcsán szoktunk arról beszélni, hogy vannak azok a befektetők, akiknek fontosak a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok, és vannak, akik ezt kockázatkezelési oldalról közelítik meg, és van, aki a pozitív hatás érdekében teszi ezt. De most már eljutottunk oda, hogy a környezeti hatásokon belül megpróbáljuk megérteni a különböző faktorokat. Beszéltünk eddig klímakockázatról, vagy klímaadaptációról, és akkor megszülettek a Párizsi Klímaegyezmény kapcsán olyan benchmarkok, amiket a piac tud követni, amik lekövetik azt a trajektóriát. De ugye már tudjuk, hogy 10 év eltelt a Párizsi Klímaegyezmény óta, és hogy messze már túlhaladtunk azokon a szinteken, amiket ott megállapítottak. Tehát 4 éven belül mi már globálisan elérjük azt a 1,5 fokot, tehát az már elvesztette létjogosultságát, és emellett még hallhattunk a biodiverzitás veszteségről. Ugye ez mit jelent? Ez a biológiai sokféleség, ez a fajok sokszínűsége, sokfélesége, de az ökoszisztémák sokfélesége, valamint a genetikai diverzitást is magában foglalja. Röviden azt lehet mondani erről, hogy ha megvan az a biológiai sokféleség, akkor reziliensebb és ellenállóbb az ökoszisztéma. tehát a természeti károktól a természet nyújtotta adottságok jobban biztosítottak, ellenállóbb a természet. És ez nem egy új kockázatként jelenik meg, hanem ezt már nagyon sok éve megfigyelhető, hogy iszonyú nagy állapotromlás észlelhető. Ez egy kettős probléma. Tehát egymást erősítik a klímakockázattal. A jó hír az, hogy a biodiverzitás veszteségének a megállítása az nagyon sokban fog hozzájárulni a klíma probléma megoldásához. Tehát, hogy megint találtunk egy olyan részt, amiben a vállalatok is szerepet tudnak vállalni, és már is lépéseket tudnak tenni ennek érdekében. Honnan jön ez a kérdéskör? Ugye az ökológiával foglalkozott már az ökológiai közgazdaságtan, született már nem növekedés elmélet, hogy ezek nem új keletű dolgok, tehát ez már 50 éve léteznek, viszont valahogy a pénzügyi rendszer viszonylag későn kezdett el ezzel foglalkozni. Tehát először 2019-ben született meg egy olyan cikk az akadémiai tudományos körökben, ami klímapénzügyekről szólt. Előtte nem foglalkoztak vele a mainstream pénzügyi szaklapok. 2023-ban születik meg először a biodiverzitás pénzügyek fogalom. Méghozzá egy magyar származású professzortól, a Cornell Egyetemen, Andrew Károlyi professzor együtt írta meg ezt a cikket Tobin de la Puentével, aki ökológus, és megállapították azt, hogy ez egy létező új kockázat, ami a pénzügyi befektetéseket érinti.
Említetted, hogy azért az elmúlt években ez a természeti és hát tulajdonképpen egy átfogó egész ökoszisztémát érintő probléma egyre inkább bekerült a pénzügyekbe is, de ez hogyan manifesztálódik a vállalatok szintjén?
Igen, az első megközelítés az, hogy a befektetők feltérképezik a befektetési portfóliókban levő kockázati kitettségeket, tehát azt nézik meg, hogy azok a vállalatok, amik befektetnek, milyen iparágban tevékenykednek, és ezek milyen kitettséggel vannak a különböző ökoszisztéma szolgáltatásokra. Ez még mindig nem egy kockázatmérés, hanem csupán egy kockázati kitettségnek a feltérképezése. Tehát ebből úgy lesz kockázati mérés, és itt tartunk most, hogy erre most dolgoznak ki különböző módszertanokat, hogy ez nem csak iparág specifikus, hanem helyhez kötött. És ugye itt válik fontossá ez a viszonylag új szemlélet, amiről már kezdenek gondolkodni Nyugat-Európában, ez a táj alapú pénzügyi szemlélet, ez a landscape finance, méghozzá az, hogy amikor bankok hiteleznek, vagy a befektetők eszközallokációs döntéseket hoznak, akkor ők intézményekben, országokban, vagy entitásokban gondolkodnak, és nem tájegységben. A természet meg tájegységben gondolkodik. Nem ismeri az ország határokat, hanem ezt az eltérést a struktúrában, ezt hivatott közelebb hozni a tájszemléletű pénzügyek. Ha mondhatok egy egyszerűsített példát, az a bank, ami hitelez egy adott régióban vállalatoknak, tehát a nagyvállalati hitelezés, jellemzően egy külön részlegen szokott működni, és nem feltétlenül nézik össze a kockázati kitettségüket a lakossági hitelezéssel, amit ugyanabban a tájegységben eszközölnek. És ha gondolunk abba, hogy ugyanannak az ökoszisztémának ugyanazon a helyszínen mind a kettő ki van téve, akkor érdemes ezeket úgy összehangolni, úgy allokálni egy kockázati kitettséget egy hitelezésnél, ami valamennyi hiteltermékre igaz lesz. És úgy beállítani, hogy egy irányba hassanak az ösztönzők.
Működik-e ténylegesen ez az ESG scoring? Melyik vállalat az, amelyik egy jó eredményt tud elérni azokon a területeken, amelyek figyelembe veszik ezeket az ESG szempontokat? Volt-e ebben esetleg valamilyen fejlődés, vagy ahogy te is most érzékeltetted, inkább arról van szó, hogy újabb és újabb szempontok jöttek be ebbe a rendszerbe?
Az ESG scoring egy nagyon hasznos, nagyon általános top-down megközelítés volt. Viszont, hogyha más célkitűzése van egy befektetőnek, szeretné jobban megismerni, hogy honnan fakad egy kockázat, esetleg kiszámolni, hogy milyen, mondjuk az árbevétel melyik része van kitéve egy adott kockázati tényezőnek, akkor arra hasznos, hogyha az ESG szkóron belül a különböző pilléreket jobban megvizsgálja, és azonosítja azokat a kockázati tényezőket. Azon iparágok, melyek ki vannak téve egy adott ökoszisztéma szolgáltatásnak, tehát hogyha nézzük az agrárszektort, ami a beporzóknak a drasztikus csökkenésétől szenved, az közvetlenül az élelmiszertermesztés, az élelmiszeripart fogja érinteni. Tehát ott már nem elég egy általános szkort nézni, hanem helyalapú, tehát akár műholddal megfigyelt változásokat fognak monitorozni. Ezekre már vannak specializált adatbázisok, specializált adatszolgáltatók, és most az a feladat áll előttünk, hogy ezeket hogyan értelmezzük. Gyakran azt szokták még felrólni ennek az ESG befektetésnek, hogy nem elég jók az adatok, vagy nem bővelkedünk adatokkal. Amikor tematikus ESG faktorokat nézünk, akkor szükség van arra, hogy annak a témának, annak a területnek a tudósaival tudjunk párbeszédet kezdeményezni. Bővelkedünk adatokkal, tehát a természettudósok, jelenleg a kutatóközpontban együtt dolgozunk biológusokkal, zoológusokkal, ornitológusokkal, abban, hogy megállapítsuk, hogy melyek azok a fontos indikátorok, amelyek tudják jellemezni a természet egészségét. Tehát nem lehet egy túl egyszerűsített mutatóval, jellemzően az egy négyzetkilométerre eső fajok számosságát szokták venni alapul. Ez volt még néhány éve a leegyszerűsített mutató, amit még a közzétételi rendelet, az SFDR előírt a befektetőknek. Ugye mai napig is ez van előírva a kötelező földkáros hatás indikátorok kapcsán, hanem hogyha meg akarjuk érteni, hogy pontosan mi a valós ökoszisztéma állapot, ami jellemzi azt a környéket, ahol működik az adott vállalat, akkor ott már érdemes beszélni azokkal a szakemberekkel, akik meg tudják mondani, hogy melyik indikátorfajok az, amik fontosak ott, mert az indikátorfaj az olyan, hogy ha az létezik, és van, és számosságban is kellő számú példányban van jelen, akkor az indikálja azt, hogy ott egy egészséges vagy egy jó állapotú ökoszisztéma van.
Vállalatmenedzserként, hogy érdemes megközelíteni ezeket a mindenki számára az ökoszisztéma egészére nézve is pozitív lehetőségeket.
Szeretném bemutatni a Bioszolár projektünket. Annak a motivációja egy piaci szereplőtől származott, a Velux ablakgyártót lehet, hogy sokan ismerik. Ők szeretik volna zöld energiával ellátni a saját működésüket. Ugyanis ez a vállalatnak a filozófiájában nagyon szépen illeszkedik, ugye ők ilyen jó szigetelő, korszerű nyilászárok gyártásában járnak élen, és a zöld energiát valóban zöld forrásból szerették volna elérni. Ez azt jelentette, hogy nem csak napenergiából, hanem olyan napenergia parkokból szerették volna megvásárolni az energiát, amely biodiverzitás pozitív, természet pozitív. És ők dedikált tendereket írtak ki az áramforrás beszerzésére. Itt hívták be a Kordobai Egyetem biológus csapatát, akik örömmel tettek eleget ennek a felkérésnek, hogy hogy kell úgy megtervezni naperőmű parkokat, hogy a természetnek jó legyen. Ugye nyilván itt van egy bizonyos trade-off, ugyanis valamennyi helyet vissza kell adni a természetnek, hogy megmaradjanak az élőhelyek, azoknak a konnektivitása, tehát azok a folyosók, ami biztosítja a folytonosságot, tehát valamennyivel kevesebb áramot termelnek, viszont az élőhelynek a minősége, az ökológiai értéke sokkal magasabb lesz, tehát itt lehet elérni nettó pozitív hatást. És ha belegondolunk, hogy az a terület, amit visszaadunk 25 év múlva, miután lejár a naperőműves koncesszió, hogy az egy teljesen kiszáradt terület, ahol mondjuk a talajeróziótól kezdve nagyon sok probléma van, esetleg invazív fajok jönnek be, vagy egy ökológiailag nagyon gazdag, reziliens területet adunk át. Ha belegondolunk, akkor ott akár élelmiszer termesztésre is lehet már használni azt a területet, tehát ennek az opciós értékét szeretnénk mi megjeleníteni.
Vannak tehát nagyon pozitív vállalati példák. Melyek azok a kulcs üzenetek, amelyeket így 2026 elején meg lehet fogalmazni, vagy mindenképpen meg kell fogalmazni azon a területen, amivel a kutatóközpont foglalkozik?
Sürgősen kell cselekedni, nincs még késő, viszont már nem késlekedhetünk. Újra kell gondolni mind a fogyasztásunkat, a tudatosságunk is megváltozott, a jólétnek a fogalma is megváltozott, és a gazdasági működésünket is át kell gondolni oly formában, ami a természeti korlátokon belül tud maradni. Ugye a jó hír az, hogy a biodiverzitás témakör ez nagyon helyhez kötött, és ha a jó döntéseket választjuk, a biodiverzitás pozitív döntéseket választjuk, azt helyben megérezzük annak a hatását. Kicsit szemben áll ez a klíma kérdéskörével, ott ugyanis az valóban egy externália, tehát ott ki a haszonélvezője annak, ha megpróbáljuk az ökolábnyomunkat offsetelni, hát ugye az egy externáliaként jelenik meg, amíg nem próbáljuk ezeket a költségeket szennyezni, ráhárítani. A biodiverzitás esetében például az, hogyha a beporzók számának a drasztikus csökkentését tudnánk megállítani egy helyszínen, közvetlenül a környezetében érzékelik a jó hatást. Ugyanis azt lehet tudni, a legtöbb beporzó 1-2, maximum 3 kilométer sugáron belül repül, tehát jó körülhatárolható terület, ahol hasznosul ez a pozitív hatás. Annyira új ez a téma, hogy az ismeretterjesztés nagyon fontos. Összeálltunk többen, megjelent egy könyvünk, Biodiversity Finance címen, ugye a világon az első az, ami ezt a témát szeretné bemutatni. Palgrave Macmillan kiadó gondozásában, például a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárában elérhető már ez a könyv.
A kutatóközpontban a kutatók, oktatók mellett számos szakértő is dolgozik, akár társult szakértők, aki bármilyen oldalról is ezen az ökoszisztémán, illetve kapcsolódó területeken segítene, az hogyan tud esetleg ezekbe bekapcsolódni? Van-e bármilyen olyan lehetőség, hol számítotok valamilyen támogatásra?
Egyrészt nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy lehet kapcsolódni a munkánkhoz. Másrészt ez egy elvárás is az EU-s kutatásoknál, projekteknél, hogy itt egy multi-actor approach-ot igyekszünk követni, ahol nem csak az akadémia, hanem a szakmával karöltve, a civil szférával, az érintettek széles körével, a szabályozókkal együtt próbáljuk ezt a párbeszédet előmozdítani. Ugye azt szoktuk mondani, hogy gyakran az ilyen természeti és klíma kérdésekben a megoldást a szabályozással lehet elérni, és a szabályozótól várjuk azt, hogy hasson a piaci szereplőkre, és nem csak nagy globális egyezményektől várhatjuk az ösztönzőket, hanem ezt már helyi szinten, regionális szinten, ugyanis, amint említettem, a biodiverzitás témakörét, azt lokálisan, regionálisan is lehet előmozdítani. Tehát ebben látunk lehetőséget. Egy Interreg Europe projekt keretein belül Nature Finn névre hallgat az a projektünk, amivel 6 önkormányzattal dolgozunk együtt, Európa szerte, Magyarországról a Somogy vármegyei önkormányzattal dolgozunk együtt, de Finnországból, Spanyolországból, Portugáliából, Albániából és Görögországból is vannak partnereink, ahol az a közös összefogás, hogy megpróbáljuk a helyi területfejlesztési programba, a szabályozásba beemelni a fenntartható pénzügyi szemléletet annak érdekében, hogy természetpozitív megoldások szülessenek azokban a régiókban. Tehát nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy ezt a párbeszédet előmozdítsuk, úgyhogy várjuk az érdeklődőket.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Naffa Helena, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartható pénzügyek kutatóközpontjának alapító vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez még mindig a prémium kategória.